Financial Times következik.
Thank you so much, Mr. Prime Minister.
Nagyon szépen köszönöm, miniszterelnök úr.
Are you prepared to forge new alliances?
Készen áll arra, hogy új szövetséget alakítson ki azokkal, akikkel egy új európai tavaszt lehetne kiépíteni, és mit jelentene ez valódi politikai értelemben az Európai Unió számára?
Sorry, what was the last question? Sorry.
Mi volt az utolsó kérdés? Mit jelent ez tehát konkrét politikai tekintetben az EU számára?
I have written a good answer to your question.
Egy nagyon jó választ írtam az ön kérdésére.
So first of all,
először is szeretném emlékeztetni mindannyiunkat arra, hogy Salvinit múlt év szeptemberben a saját hősömnek neveztem, és ezt továbbra is tartom, ezt a pozíciót, ezt az álláspontot.
Tehát Magyarország azzal büszkélkedhet, hogy először adott bizonyítékot arra, hogy a migrációt szárazföldön meg lehet állítani. És hosszú időn keresztül egyetlen tengeri ország sem vállalkozott hasonló tetre. És az, hogy Salvini úr megjelent a kormánypolitikában, és ő az első európai politikus, aki azt mondta, hogy tengeren is meg lehet állítani a migrációt, ez tette őt hősi az én szememben. És amit azóta csinál, indokolta is számomra azt, hogy akkor így fogalmaztam. Úgyhogy sok sikert kívánok neki. A lengyel olasz, illetve Varsó-Róma tengely. Ez a legnagyszerűbb fejlemények egyike, amivel az év egyáltalán elkezdődhetett. Úgyhogy én nagy reményeket fűzök ehhez. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény. A mi számunkra csak annyit jelent, hogy mert mi az Európai Néppárthoz tartozunk, hogy az Európai Néppárttól jobbra kormányképes bevándorlás ellenes erők az együttműködés különböző formáit keresik. És ez jó hír nekünk, az Európai Néppártnak is, mert megmondom őszintén, én is torkig vagyok már azzal, hogy az Európai Néppárt, amikor szövetségeseket keres, akkor kizárólag bevándorlás párti irányba keresi ezeket a szövetségeseket, hol a liberálisok, hol a szocialisták személyében. Kívánom Európának, hogy legyen olyan az Európai Néppártól jobbra álló Róma, Varsó, tengely, vagy nevezzük akárhogyan, politikai erő, amely kormányképes, felelősségteljes és bevándorlás ellenes, és hajlandó együttműködni az Európai Néppárt bevándorlás ellenes erőivel. Ezért mondom, hogy nagyszerű fejlemény az, ami történt.
Enfor?
Köszönöm, Baka Zoltán vagyok, az Enfor és a Privátbankár képviseletében. Erről szóval van, hogy kíváncsi, hogy mit gondol a korrupció magyarországi szintjéről. Ezt kritikusnak tekinti-e, vagy elfogadhatónak, és a kormánynak van-e konkrét intézkedési terve ezzel kapcsolatban?
Ezt, hogy tisztázunk egy-két kiinduló pontot, ha megengedi. Szerintem a korrupciónak nincs elfogadható szintje. Ezért helyes, ha csak egy politikát, az zéró tolerancia politikát követi a mindenkori kormány. Az én megközelítésem, nem relativizálva az előbb mondottakat, az, hogy azért érdemes elgondolkodni mégis az életnek azon a természetes tényein, hogy mi volt 2010 előtt, meg mi van most. Mert ugye 2010 előtt nőtt a költségvetési hiány, nőtt az adósság, csökkent a közvagyon, nem volt gazdasági növekedés. Szerintem részben azért, mert a pénz egy nagy részét ellopták. És 2010 után mit látunk? Csökken a költségvetési hiánya. Csökken az államadósság, nő a közvagyon, van gazdasági növekedés, nőnek a bérek. Kizártnak tartom, hogy ilyen gazdasági eredmények és körülmények közepette jelentős méretű korrupció tudna működni Magyarországon. Vagy egyik, vagy másik. A korrupt országok szegények. Magyarország sem gazdag ország még, de Magyarország minden évben jobban teljesít. Ez önmagában cáfolja szerintem azt az állítást, hogy Magyarországon mondjuk az európai átlagot meghaladó korrupció lenne. De még egyszer megismétlem, ez nem mentség semmire. Korrupcióval szemben egyetlen politika lehetséges, és ez pedig a zéró tolerancia politikája.
Vagyis nem látja szükségét annak, hogy a kormány intézkedjen e tekintetben.
De hogy folyamatosan kell intézkednünk ebben az ügyben. Mondok egy példát csak. Itt van a korrupcióval összeköthető azon probléma, hogy például a közbeszerzések esetében mi az aránya az egyszereplős ajánlattételi tárgyalásoknak. És itt Magyarországon egy magas számról indultunk 2010-11-ben, ha jól emlékszem, talán ez 30% is volt. És ez az a jó, ha ez a szám minél kisebb. Most szerintem valahol 15%-nál vagyunk. De ha nem hozunk újabb és újabb intézkedéseket, akkor nem fog csökkenni ez a szám. Tehát Magyarországon folyamatosan kell hozni korrupciós intézkedéseket. A nagy és kis korrupciók ellen is mondok egy másik példát, bár ritkán értik bele a korrupcióba, de én mégis az adócsalást csak ide sorolnám. Ha megnézzük azokat az adó újításokat, amelyeket bevezettünk, azok egyértelműen még a velünk nem túl barátságos uniós intézmények szerint is jelentősen fehérítették a magyar gazdaságot. Vagy én ide sorolom a politika és a gazdaság kapcsolatában például azt a nagyon szilárd pozíciómat, hogy a politikusok a politikával foglalkozzanak, az üzletemberek meg az üzlettel foglalkozzanak. Ennek két föltétele van. Szerintem ezek nem állnak rosszul Magyarországon, de erősíteni azért lehet őket. Az első dolog, hogy a politikának nincs szüksége pénzre. Magyarországon a pártok működésének költségvetési támogatását és a pártok választási kampányának a támogatását a magyar adófizetők a költségvetésen keresztül kifizetik. Tehát én a tényeket 30 évre viszonylag jól ismerve mondhatom önnek azt, hogy Magyarországon nem szükséges egyetlen pártnak sem az üzleti világból pótlagos forrást bevonnia ahhoz, hogy meg tudjon nyerni egy parlamenti választást. Akár ellenzékből is, mint ahogy ezt több esetben én magam is, vagy a mi pártunk is bemutatta. Természetesen nem árt, ha adományokat gyűjtünk, de nincs szükség, tehát nincs beépítve a politika működésébe olyasmi, mint ami számos országban, hogy az üzletélet adományaitól függ, hogy egyébként milyen erőviszonyok alakulnak ki a politika életben. Magyarországon ez el van választva, ezt mi hoztuk be ezeket a szabályokat, ezek jó szabályok szerintem. Hasonlóképpen arra is emlékeztetek mindenkit, hogy Magyarországon van egész Európában a legszigorúbb képviselői vagyonbevallási törvény. Például az én vagyonbevallásaim 30 év óta minden évben nyilvánosak, és viszonylag is elérhetők. Megkockáztatom, hogy alig van Európában olyan politikus, amely kibírná, képes lenne arra az életre, hogy 30 éven keresztül, minden évben, olyan részletességgel, mint hogy ez Magyarországon van, ki kellene teríteni a magánéletének, üzleti, gazdasági életének alapjait. Egyetlen más országban sincsenek olyan szigorú szabályok, mint Magyarországon. Én csak azt akarom mondani, ezek a szabályok nem maguktól jöttek létre, ezeket is csinálni kellett. Tehát én azt akarom ezzel mondani, hogy a korrupció, meg általán a politika, meg a gazdaság összefüggése és a közpénzek ügye az folyamatosan indokolja, hogy a kormány egyetlen pillanatra se álljon meg ebben a munkában, és ne mondja azt, hogy most már tulajdonképpen elfogadhatóak az állapotok. Az állapotok nem rosszabbak, mint Európában általában, sőt, de ez nem ok arra, hogy ne folytassuk ezt a politikát.
Abban lehetne köztünk vita, hogy milyen forrásokból gazdálkodnak a pártok, de áttérnék egy másik témára, béremelkedés, bértárgyalás. Ugye évvégén megállapodtak a munkaadók a munkavállalókkal és a kormánnyal a 8%-os minimálbéremelésben. Ezt az ütemetően elfogadhatónak tartja-e abban a tekintetben, hogy 10-12 éven belül szeretnénk az osztrák bérszínvonalat talán 80%-ára fölzárkózni?
Kétfajta módon lehet bért emelni. Az egyik, hogy a kormány azt mondja, hogy legyen. És akkor lőn világosság. Tehát mond egy számot. És mindannyian egyre magasabb béreket szeretnénk látni, tehát mondunk egy egyre magasabb számot. Ez az egyik lehetőség. Ez szerintem egy rossz gazdaságpolitika, mert ez nem kalkulál a gazdaság tényleges teherbíró és teljesítő képességével. Ezért ezt az utat mi nem járjuk. A másik út az az, hogy bevonjuk, sőt, rátestáljuk a vállalkozókra és a munkavállalókra annak felelősségét, hogy a bérek mértékéről megállapodjanak. Ezen az úton járunk mi. Most is lett volna lehetőség arra, mert a jogszabályok lehetővé tették, hogy miután hosszú időn keresztül nem állapodott meg a munkavállalói világ a munkaadókkal, a kormány mondja meg a minimálbérnek a mértékét, ami egyébként fölfele tolja utána a többi bért is. Ezt én nem akartam, kifejezetten, ha szabad így fogalmazom, eltiltottam tőle a pénzügyminisztert, és azt mondtam, hogy ki kell várnunk egész addig, amíg az érintett felek meg nem állapodnak, mert a béremelésnek hatás van utána a vállalkozások életére. Azzal a béremeléssel nem megyünk sokra, aminek a következtében utána, miután a bér nem kigazdálkodható, be kell zárni a vállalkozásokat. Ezért fontos, hogy itt megállapodás legyen a munkaadók és a munkavállalók között. Ezen az úton értünk el sikeresek. 6 évre szóló megállapodást kötöttek 2 évvel ezelőtt. Én ezt a megközelítésmódot, filozófiát és politikát szeretném egész addig, amíg lehetséges ezt követni.
Ez mind világos, de ez ütem elegendő arra, hogy felzárkózzunk az osztrák bérszínvonalhoz? Amit önök tűztek ki célul?
Vagy az amerikaihoz, vagy a ki... Szóval mondjam, nem az a jó megközelítés, hogy kiválasztunk egy országot, és azt mondjuk, hogy oda akarunk eljutni.
Nem én választottam ezt ki, megteheti, a kormány és egy bank választott.
Ezt megtehetik szerintem a vállalkozók, meg a szakszervezetek. De a kormány ne tegye meg. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalkozók és a szakszervezetek, tehát a munkaadók és a munkaadók tűzhetnek ki bércélokat. De ezt ők tűzzék ki, és ne a kormány. Ha a kormány tűzi ki, annak magas kockázata van.
Utolsó gyors kérdésem, uniós vállalásunk az euró bevezetése. Van ennek céldátuma, mi lett a leghamarabbi dátum?
Két okból nincsen céldátumunk. Az egyik, hogy nem látjuk világosan az euró jövőjét. A másik, hogy bár vállaltuk a belépést az eurózónába, de akkor még nem az eurózóna volt, mint ami a mostani. Az ott egy csomó új szabály született, új intézmények jöttek létre. Tehát senki sem tudja, hogy az eurózóna hova fog fejlődni a következő időszakban. Úgyhogy én itt a kivárás és az óvatos duhaj politikáját követem szívem szerint. Azt látnunk kell, hogy ma három Európa létezik egyszerre. Amikor kétfeleséges Európáról beszélnek, mint nem kívánatos dologról, mindig mosolygok, hiszen most is három van. Hát van az eurózóna Európája, van a Schengeni övezet Európája, meg van az Európai Unió teljes tagság. Ez három különböző térség. Lehetségesnek tartom, hogy Európa a jövőben ilyen hármas tagozódásban folytassa az életét. Nem tartom szükségesnek, hogy mindenki belépjen az eurózónába. Hogy Magyarországnak ez nemzeti érdeke lesz a jövőben valamikor, vagy nem, ezt folyamatosan vizsgálnunk és értékelnünk kell. És hogyha érdekünk, akkor hozhatunk ilyen döntést.
Euronews. Csákány Róbert, Euronews. Köszönöm szépen. Itt is hallhattuk el adta, hogy a bevándorlás mentén gondolja, hogy elválik egymástól Európa politikai térképe, ha úgy tetszik. Ahogy a Sargentini jelentés után is azt mondták, hogy akik támogatták Judith Sargentini jelentését, ők a bevándorlás párti politikusok. Mégis a Fidesz az Európai Néppártban Manfred Weber jelölését támogatja a spitzenkandidát szerepére, aki támogatta az Sargentini jelentést, tehát ezek szerint bevándorlás párti. Így nehéz lesz átvenni a szerepet, a vezetést az Európai Uniós intézményekben. Miért támogatták mégis?
Megjegyzésre válaszolnék a konkrét személyi kérdés, és utána tennék egy általános megjegyzést. Hát van úgy, hogy az ember barátját bepalizzák. Ez történt az én barátommal is. Fölmentem készülve az önökkel tartandó találkozóra, azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt a Soros Egyetemnek a honlapjára, hiszen Manfred Weber azt mondta, hogy a Soros Egyetem miatt szaladott a Sargentini jelentés mellett. És mit olvastam a honlapon? A honlapon azt olvastam, hogy a Soros Egyetem az egy magyar egyetem, és semmilyen más országban nem folytat oktatási tevékenységet. Én jogász végzettség ember vagyok, úgy szokták mondani, hogy a beismerés az az eljárás királynője. Ma a törvények azt írják elő, hogyha valaki külföldi diplomát akar kibocsátani Magyarországon, akkor egy másik országban is kell oktatási tevékenységet folytatni. Ennek az ellenkezőjét olvasom a mindenki számára elérhető honlapon. Ebből pedig egyetlen dolog következik, hogy az én barátomat, Manfred Weber urat bepaliszták. Tehát az ő szavazata, amit a Soros Egyetem miatt adott le Magyarország ellen, szerintem indokolatlan volt. Most visszatérve a bevándorlás kérdésére. Az, amiről én próbáltam itt beszélni az elején, az eddig elmondottaknál is sokkal mélyebb változásokat hozott már most Európa jövőjét illetően. Nem tudom, önök szoktak-e, nyilván szoktak, ha nem is olyan gyakran, mint én, beszélgetni olyan országok vezetőivel, ahol már a migránsok és a bevándorlók aránya elérte, megközelítette, vagy meg is haladta a 10%-ot. Mert ha ilyen beszélgetésekben volt részük, akkor tapasztalhatták azt, hogy ők már nem arról a kérdésről beszélnek, hogy legyen-e migráció, vagy nem. Az ő kérdésük már nem ez. Ez a hajó elment. Az ő kérdésük az, hogy hogyan éljenek együtt. Ott már eldőlt, hogy ott egy kevert civilizáció lesz. Nagy tömegű iszlám és nagy tömegű keresztény civilizációból összevegyített új minőség jön létre. Nem akarom azt mondani, hogy ez biztos kudarcra van ítélve, mert nem menném magamnak a bátorságot, hogy ilyet mondjak. Az is lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik azt mondták, hogy ebből az összevegyítésből egy új minőség jön létre, ami egy magasabb rendű életformát jelent majd, mint a hagyományos keresztény társadalmak életformája. Ez a vita ma nem dönthető el, és én nem vitatom el, hogy akár így is lehet majd. De egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy ma ők csak az együttélés kérdéséről tudnak beszélni, mert ott már bekövetkezett valami. Ezért a migráció és a bevándorlás kérdése a nyugat-európai országokban együttélési kérdés. Közép-Európában nem, mert mi nem akarunk együttélni másokkal, a magunkkal akarunk maradni. Tehát itt a bevándorlásról szóló vita az arról szól, hogy hogyan akadályozzuk meg annak a helyzetnek a kialakulását, ami ma Nyugat-Európában látható, hogyan védjük meg a keresztény kultúrára épülő saját társadalmi berendezkedésünket. Mi tehát egy védekező alapállásból beszélünk. És ez a jól láthatóan, mintha két különböző planétán lennék, egészen más kérdéseik vannak nekik, és más kérdéseink vannak nekünk. Ezért logikus egyébként, és innen érthető meg, hogy Magyarországon miért erősebb a bevándorlás ellenesség, mint olyan országban, ahol vannak bevándorlók. Azért, mert mi nem akarunk rálépni arra az ösvényre. Mi még meg tudjuk védeni magunkat egy olyan koncepció szerint, amiről nekünk megvan a saját demokratikus döntésünk. Ezt lehet vitatni, lehet minősíteni, ezt meg is szokták tenni, mindenfajta undok jelzőket szoktak ráaggatni erre a politikára, meg Magyarországra, de ettől még nekünk van egy demokratikus döntésünk, hogy így akarunk maradni. És ezért itt a bevándorlásra és a migrációval kapcsolatos ellenérzések sokkal magasabbak, hiába nincs hétköznapi tapasztalatunk az együttélés problémáiról, mint ott, ahol már együttélési kérdéssé vált. Tehát ezt a jelenséget én természetesnek tartom. És ez jól mutatja, hogy a migráció kérdése milyen messzire vitte egymástól Európa két részét. Nagy kérdés, az európai jövő legnagyobb kérdése, hogy hogy tudunk egységesek maradni, hogy ennyire különböző jövőt választottunk magunknak.
A kettőből a második kérdésem pedig a Brexit témakörére vonatkozik. Egyre inkább arra tartanak a folyamatok, hogy egy hard Brexit, egy no deal Brexit valósul meg. Vizsgálta ennek a Magyarországra vonatkozó hatásait a kormány? Mi ezzel kapcsolatban Magyarország teendője? Itthon hogyan fog ez hatni ránk? Illetve van-e teendője a kormánynak az Egyesült Királyságban élő magyarok vonatkozásában?
Vizsgáltuk ennek a lehetséges hatásait. Számszerűsítettük is ezeket a hatásokat, azt állapítottuk meg, hogy egy megállapodás nélküli Brexit jelentős hatást nem gyakorol Magyarországra és a magyar gazdaságra. A britek miniszterelnök asszonyától pedig garanciát kaptunk arra nézve, hogy kinn élő magyaroknak a helyzete nem fog rosszabbodni.
Az Indexet kérem.
Köszönöm, Fábián Tamás vagyok az Indexet. A miniszterelnök úr többször kijelentette, hogy 2030-ig tervez, és azt is mondta többször, hogy illiberális demokráciát szeretne Magyarországon kiépíteni. A kérdésem, hogy a 2030-as ön által elképzelt Magyarországig milyen illiberális fordulatokat kell még Magyarországon végrehajtani?
Az is érdekes kérdés, hogy én mit szeretnék, de ez másodlagos ahhoz képest, hogy mit akarnak a magyar emberek. És én úgy látom, hogy a fontos kérdésekben a magyar emberek illiberális álláspontot foglalnak el. Mind a három fontos kérdésben ilyen álláspontot foglalnak el. Az első a bevándorlás. A liberális demokraták bevándorláspártiak. Mi nem vagyunk azok. A család kérdésében a liberálisok kifejezetten különböző egy formán családnak minősülő egyítélési formák egyenrangúságában hisznek. Mi, akik illiberálisak vagyunk, a mi alkotmányunkban az van beleírva, hogy a házasság egy férfi, egy nő. És hasonlóképpen, amikor arról beszélünk, hogy az országainkban különböző kultúrák egymás mellett egyenjogú módon léteznek-e, vagy van olyan kultúra, amely különböző okokból, legyen az bármi, külön állami védelem alatt áll, akkor liberálisok azt mondják, hogy természetesen ez nem lehetséges. Mi meg azt mondjuk, hogy dehogy nem, ilyennek lenni kell, ez benne is van az alkotmányban. A keresztény kultúra megvédése minden állami szervnek kötelessége. Tehát a három legfontosabb kérdésben, én úgy gondolom, hogy Magyarországon illiberális többség van. Most egy másik probléma, ami az idegen szavak magyarországi használatával kapcsolatos. De ezzel nem tudunk segíteni, mert egy magyar sajátosság, hogy a magyar nyelv, hogy amíg gondolkodunk és szavakat használjuk, az nem esik egybe azzal, hogy a Nyugat-Európában, és különösen nem esik egybe azzal, hogy az angol szász világban használják. Az angol szász világban a liberális egészen más jelent, mint Európában, és Európában más jelent, mint Magyarországon. Ez egy adottság. De ettől nem maradhatunk csöndbe.
De most az intézmény rendszer tekintetében, tehát ő most politikai beállítódásról beszél, de arra, hogy mondjuk, nem tudom, bíróságok, civil szféra, a médiavilág, ezekben ön szerint szükség van-e illiberális fordulatokra, még Magyarországon?
Ezeket a kérdéseket az alkotmány, miután egy nagy jelentőségű rendszer definiáló intézmények, ezeket az alkotmány szabályoz, azok. Köszönjük szépen, jól vannak.
Ha már szóba hozta, nyáron ugye azt mondta, hogy egy másfél éves alkotmányrevízió következik, hogy áll ez a folyamat, és milyen területeket fog érinteni?
Kezdetlegesen áll.
Mi az oka ennek? Fél lassan, év alatt akkor nem haladtak sem
hát igen, lassan haladunk, igen.
De mi
az? Hát azért, mert számos olyan, ugye miután kétharmadot kaptunk a legutóbbi parlamenti választáson, számos olyan kérdés volt előttünk az ős során, amelyet korábban kétharmad hiány nem tudtunk szabályozni. Mondjuk, mondok egy példát. Mondjuk az egyházakra vonatkozó törvény. Ezeket most tudtuk elővenni, és azok az alkotmányjogászaink, akiknek az alkotmány revíziójába kéne foglalkozniuk, az ő során a kétharmaddal módosítható nem alkotmány szintű törvények szabályozásával foglalkoztak. Ezért, nagy baj nincsen, csak néhány hónappal később fogunk végezni.
Nem akarom rabolni a kollégák idejét, még egy kérdésem lenne, hogy a helyzet úgy áll ma Magyarországon, hogy az egyik politikai oldal folyamatosan sorosozik és sorosbérencezik, a másik oldal pedig O1G feliratokat rajzol a hóba, plakátokra festi. Ugye most mind a kettő oldal önhöz kapcsolódik, ugye ön emelte Magyarországon a közbeszéd központjába a sorosozás, és az O1G is önhöz kapcsolódik, ugye Simicska Lajos az ön volt pártársa, kollégiumi szabadtársa mondta ezt önre. Mit gondol abban, hogy a közbeszéd ilyen szintig szélsőségessé vált, és erre a szintre jutott, van önnek személyes felelőssége?
Én a paternalista megközelítést nem szeretem. Magyarországon az emberek felnőttek, nagykorúak, mindenki felelősséggel tartozik a saját szavaiért, meg a saját cselekedeteiért, és ezt a felelősséget senkire sem hárítatja át.
Köszönöm szépen, 888 következik. Vince Viktor Attila, 888. Nagyjából két évvel ezelőtt Soros György személyesen ön ellen, miniszterelnök úr ellen indított háborút a Politikóban, mint a nemzetállamok képviselője ellen, ő pedig, mint a liberalizmus lovagja, utolsó képviselője lépett fel. Hol tart ez a globális és európai szintű, illetve európai összecsapás? Soros várakozásai mennyire teljesültek, és mire lehet számítani őtől, különös tekintettel a rendkívüli anyagi forrásaira, amiket be is vett Magyarország ellen?
Ha megengedi, akkor úgy értem, hogy az első kérdés a múltra vonatkozott. Mi történt? Ugye az történt, hogy amikor a migráció elviselhetetlen méretűvé vált, akkor a magyar kormány döntésének megfelelően én nyilvánosságra hoztam egy 5 pontos javaslatot, hogy hogyan oldjuk meg, hogyan kezeljük a migrációs válságot. Rá néhány napra Soros György meg nyilvánosságra hozott, kifejezetten megjelölve az én 5 pontomat, egy 6 pontból álló javaslatot, Soros tervet, amit megjelentetett a nemzetközi sajtóban. Ahol azt mondta, hogy el kell vetni azt a megoldási javaslatot, amit Magyarország képvisel, és helyette egy másik megoldást kell választani, amit ő itt leír, és le is írt a 6 pontban, hogy mit kell csinálni. Ez egy bevándorláspárti manifesztó. És ettől a pillanattól kezdve a konfliktus folyamatosan éleződött, illetve a magyar belpolitikából átterelődött nemzetközi politikai szintére. Nekem annyi felelősségem van itt, hogy én nem voltam hajlandó folytatni azt a szerintem Magyarországot eleve vereségre ítélő harcmodort, hogy miközben mi transzparensek vagyunk, átláthatóak vagyunk, lehet tudni rólunk, kik vagyunk, mennyi pénzünk van, milyen erőnk van és hogyan harcolunk, aközben az ellenfelünk meg a víz alatt rejtőzködik. Tehát az nem megy, hogy mi a víz fölött vagyunk, ő meg vízilabdázik a vízben, és fölül mosolyog, alul meg rúgvág üt. Ez nem megy. Mert ezt a csatát csak elveszíthetjük. Csak azt a nehéz dolgot kellett meghoznunk, hogy tudtuk, hogy ennek ára lesz. Személyesen én is fogok ezért árat fizetni. Magyarországnak a megítélése is romlani fog. Tudtuk, hogy ez olyan vitákba visz bele bennünket, amik jobb lenne elkerülni, de a bevándorlásról szóló vitát nem tudjuk másképp megnyerni, gondoltuk, akkor csak ha fölszínre hozzuk a víz alól az ellenfelünket. És akkor léptünk elő azzal, hogy legyen transzparens. Hát ha nekünk transzparensnek kell lenni, akik bevándorlás ellenesek vagyunk, tessék transzparenssé válni azoknak is, akik bevándorlás pártiak. És 60-valahány szervezet van Magyarországon, akik Soros György finanszíroz, és nagy részük folyamatosan valamilyen módon részt vesz a migráció körüli közhangulat alakításában, vagy magának a migráció folyamatának a jogi, szociológia alakításában. Ha harcolunk, akkor legyen a harc fair. És akkor Magyarország valóban, és én személy szerint megneveztem Soros Györgyöt, mint a migrációt rendkívül nagy erőforrásokkal, nagyon erős nemzetközi kapcsolatokkal befolyásoló, sok tekintetben irányító személyiséget. De ezt sose tagadta. Tehát nekem az a véleményem, hogy itt olyasmit kérünk időnként számon Magyarországon, amit maga az érintett sem kifogásol. Persze mindenki kifogásolhat stílust, én is szoktam velem szemben is stílusokat időnként kifogásolni. Nem mindig tetszik az ellenfeleink mondata, megértem, hogy Soros Györgynek sem tetszik minden mondat, amit mi mondunk, de az nem fogadható el, szerintem, hogy az egyik fél transzparens, nyílcsisakos, a másik fél pedig rejtőzködő. Ugye itt szokták mindig belekeverni az antiszemitizmus problémáját. Nekem nagyon világos álláspontom van ebben az ügyben, hogy Soros György az a mi honfitársunk. egy magyar ember, sőt, magyar állampolgár. Nem értünk egymással egyet. Ilyen van. Ugyanakkor azok, akik úgy akarják megvédeni Soros Györgyöt, hogy állandóan származásával hozakodnak elő, szerintem ártanak. Ártanak a magyar politikának, de Soros Györgynek is, mert szerintem a politikában vitatkozni kell. A vitát vállalni kell és érvelni kell. És aki a származása mögé bújik a vita helyett, az gyáva. Úgyhogy nem javaslom, vagy úgy kártékonynak ítélem, hogy a Soros Györgyet védeni akaró, őt támogató magyar közéleti szereplők, ideértve az újságírókat is, állandóan az ő származására utalnak. Ez a mi számunkra indiferens. Soros György egy magyar állampolgár. Magyar honfitársunk, és van vele egy erős vitánk.
Politikusként és miniszterelnökként mi az ön álláspontja azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben Európában is, Magyarországon is a balliberális oldalról nagyon megszaporodtak az erőszakra való felhívások, az utcai demonstrációk, a politikai közéletben való részvétellel kapcsolatban, és egyre több erőszakos cselekmény meg is történik?
Aggasztónak látom. Pártszimpátiától függetlenül én riasztónak látom mondjuk, hogy Németországban megvernek egy politikust. Németországban. Tehát a rend hazájában, a törvényesség és a jogtisztelet hazájában történik ez. Ezek szerintem aggasztó jelenségek. Magyarországon is így áll a helyzet. Szerintem tüntetni mindenkinek joga van. Sztrájkhoz is mindenkinek joga van. De vannak világos jogszabályok, amelyek leírják, hogy hol vannak a törvényesség határai. És annak az átlépése szerintem nem engedhető meg. És ugye arra kérek mindenkit, hogy persze, nem ért egyet a kormánnyal, vagy valami más problémája van, az használja azokat a kifejezési eszközöket, amelyeket egy demokráciában igénybe lehet venni. Csak arra kérek mindenkit, hogy ne válassza az erőszakot, ne lépje át a határt, maradjon békés, ne romboljon, ne legyen agresszív, és ne alkalmazzon erőszakot. Azt, hogy a parlamenti képviselők ebben meg élen járnak, az kifejezetten aggályosnak tartom. Azt, hogy parlamenti képviselők fizikai erőszakot alkalmaznak. Nem engedik fölmenni az ülés levezető elnökét a pulpitussal. Az fizikai erőszak. Ezzel rendkívül rossz példát mutatnak. És én azt gondolom, hogy ez európai összefüggésben is, és magyar összefüggésben is olyasmi, amivel szemben nyilvánosan állást kell foglalni. Én a magam részéről ezt teszem.